Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma Árpádházi Szent Erzsébetet ünnepeljük, aki 1207-ben született Sárospatak várában. Igen, hamar, pici gyermekként Türingiába vitték, hogy Lajos őrgrófnak legyen aztán a felesége. Együtt növekedtek föl, és aztán házastársak is lettek. Erzsébetnek 3 gyermeke született. Férje halála 1227 után a szegényeket választotta, mint akikért az életét áldozza. Közben a ferences rend is egyre terjedt, és a szegénység eszméje, miközben a szegényeket gondozta, őt is megejtette, és a ferencesek példáját követte, a szegénységben akart élni. Éppen ezért a rokonsága kiűzte a várból, végül is Marburgban talált menedéket, és ott pedig Konrád ferences szerzetes lett a lelki vezetője. Kórházat alapított a szegényeknek, és maga is gondozta saját kezüleg is a szegényeket. Ott lelte halálát is 1231-ben. Olyan valaki, akit 4 év múlva már szenté is avattak, és az egész világ ismeri, sajnos úgy, mint türingiai Szent Erzsébetet, pedig hát úgy kellene ismerni őt, hogy Árpádházi Szent Erzsébet. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Szent István örökségét folytatta, hiszen maga Szent Istvánról is följegyzi a legenda, hogy éjszakánként áruhába öltözve alamizsnát osztott a szegényeknek. Még azt sem vette zokon, amikor nagy tolakodásban a szakállát is megtépték. Ő nem azért bújt áruhába, hogy, mint Mátyás király, hogy meglesse, miféle igazságtalanságok történnek, hanem pontosan azért, hogy a szegényeken, a nyomorultakon tudjon segíteni. Ezt követte az unokája is, skóciai Szent Margit, akit hétfőn ünnepeltünk. És ennek lelki leszármazottja Árpádházi Szent Erzsébet is a maga életszentségével és a szegényeket igencsak pártoló viselkedésével. A mai hittanóra elején mindjárt mondom a különféle telefonszámokat. A recepció elérhető a 061-373-0701-es telefonszámon. Nagyon szépen köszönjük az adományokat. Végre átlendült a Mária Rádió költségvetése pozitív, hát nem nagyon, de azért valamennyire pozitív területre. Az adósságokat így sikerült leróni. Továbbra is kérjük szépen azonban a segítséget, hogy ne jussunk megint negatív tartományba. Mint ahogyan kérjük az imádságot is, mert hiszen arra állandóan egyfolytában rászorulunk, nem csak azért, hogy fennmaradjon a Mária Rádió, hanem hogy amit mond, az mind a lelkeknek javasolja, vára szolgáljon, értékes legyen, és valóban a hívek közösségét és lelki fejlődését szolgálja. Aki tőlem szeretne valami hittan ügyi dolgot kérdezni, az megtalál engem a 333 49 86, vagy pontosabban a 061 333 49 86-os telefonszámon. Ez a Jó Pásztor Lelkészség vonalas telefonja. Az imádságot, hittanóra imádságát azokért ajánljuk fel, akik jótékonykodnak, akár milyen mértékben is, mert hiszen amit bárkinek teszünk, azt magának Jézus Krisztusnak tesszük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. nézzük, hogy miről is beszéltünk egy hete. A röpimák és a fohászok fontosságáról szóltunk. Ezeknek igen nagy szerepe van a mindennapjaink megszentelésében. Akár az elmélkedésünk gyümölcsére gondolunk vissza napközben, összefoglalva egy-egy mondatba azt, akár csak egy lelki szempillantást vetünk a jó Istenre, ez felfrissíthet minket és megtarthat az Úr Jézus mellett. Szent Ágoston lelki nyilakhoz hasonlítja az ilyen gondolatokat, fohászokat, pillanatokat, mert az Úristenhez kötnek bennünket. Sőt, lélegzetvételhez is hasonlítja, mintha beleszippantanánk egy titkos dobozba, amelyben jó, tiszta tengeri, vagy éppen természet fölötti levegőt zártunk. De hasonlíthatjuk egy ma már egyre gyakoribb szokáshoz, a zarándokok egy-egy szent kútnál járnak, kis üvegben vizet hoznak onnan, legyen az akár Lourdes, vagy éppen Mátra verebély szent kút, és ebből egy-egy korty, vagy éppen csak egy-egy csepp lelki élményeket támasz bennük. Ilyen fohászokat választhatunk a Szentírásból is, vagy bármelyik lelki írótól is. Ezekre gondolva, ezeket ismételve, az elvesző parányi időket vagy a feladatok közé eső átmeneteket tudjuk igazán hasznosítani és lelkiséggel megtölteni, ami aztán kihat az egész napunkra, munkánkra, vagyis megszentel bennünket. Kiolvasásról szeretnék szólni néhány szót. A számítógépen pirossal húzta alá ezt a szót, magyartalannak ítélve, mivel hogy egybeírtam. De hát kérem szépen, ez egy szakkifejezés. Így egybeírva lelkiolvasás. Ez a megnevezés ugyanis a célját határozza meg az olvasásnak. Nem szórakozásból vagy kedvtelésből történik ez az olvasás, hanem kitűzött lelki célból. Lelkileg akarom magamat művelni, bizonyos dolgokban előre haladni, vagy bizonyos dolgokban a tévedéseket kiküszöbölni, megismerni újabb és újabb dolgokat. Hozzá tartozik a lelki életünkhöz. A századok során olyan sok lelki ember ragadott tollat, hogy akár élményeit, akár a fölismeréseit, az igazságokat megossza másokkal, hogy rengeteg olvasnivalónk van. Nem is érhetünk a végére, nem is kell. Ennek a sorozatnak a legelején találjuk Szent Pál apostol leveleit. Ezek pont ilyen céllal íródtak, és az apostol meg is kívánta, hogy olvassák, sőt terjesszék, másoknak is adják át ezeket a leveleket. A Kolosszei levél végén olvassuk Szent Pál megjegyzését. Ha majd felolvasták ezt a levelet nálatok, gondoskodjatok róla, hogy a laodíciai egyházban is felolvassák. Ti meg a laodíciai igét olvassátok el. Innen tudjuk egyébként, hogy ezek szerint Szent Pál a laodíciaiaknak is írt egy levelet, ami nem szerepel a Szentírásban, vagy összevonva van ott, vagy teljesen elveszett. Pontosan ez mutatja a lelki olvasás célját. És azóta millió számra születtek írások, amik a lelki fejlődésünket szolgálhatják, ha egyáltalán kézbe vesszük őket. Hát éppen ezért igen, buzdítok mindenkit, hogy kezdjen neki a lelki olvasásnak, hogy miket olvassunk, hamarosan beszélünk róla. Mondhatjuk, hogy az ilyen könyvek olvasása Isten segítő kegyelmének közvetítője. Részben azért, mert jó szándékkal születtek az ilyen írások és tapasztalatból. Részben pedig, mert az író belső késztetést érzett, hogy tapasztalatait megossza másokkal. Mondhatjuk, hogy a Szentlélek működésével születtek ezek az írások, de természetesen nem sugalmazottnak tartjuk, és nem tévedhetetlenek, mint a Szentírás. Viszont az utonjáróktól való bátorítás, akik előttünk haladtak, segítenek nekünk előre haladni. A lelkünk táplálásának igen jó módja ez, mert mások tapasztalataival gazdagít, segít bizonyos tévutakat, kátyukat elkerülni, vagyis megtart a helyes úton. Sőt, azt is mondhatjuk a lelkiolvasásról, hogy az ilyen könyvek vagy írások üdítő források számunkra az úton vándorolva, vagyis az életünket élve, nekünk segítenek és pártolnak, frissítenek minket. Igazolják azt is, hogy jó úton haladunk, és ugyanakkor üdítő erővel is fölpesdítenek. Hatékonyságukról pedig bizonyítékot szolgáltat például Loyolai Szent Ignác megtérése, aki felgyógyulását várva sokat olvasott. Szórakoztató olvasmányokból kifogyva kénytelen volt a szentek életéhez és más vallásos könyvekhez fordulni, és pontosan ezeknek az olvasásának lett a vége, eredménye, gyümölcse az ő megtérése. Természetesen ebben nagy szerepe volt Isten kegyelmének is. De példaként felhozhatjuk Szent Ágoston megtérését is, hiszen ő is olvasmányok révén tért meg. Szent Bernát pedig éppen ebben látja az olvasás hasznát, az olvasás megtanít bennünket az imádságra és a jó cselekedetekre. Ez vezet minket a gyakorlati, mind a szemlélődő életre. Ha mindezekhez hozzáveszünk a mostani karanténos és korlátozott életkörülményeinket, akkor mondhatjuk, hogy Isten meg is próbál rászorítani minket a lelkiolvasásra. Tévét, rádiót el lehet ugyanis kapcsolni, hiszen nem minden fontos számunkra, ami ott elhangzik vagy látszik. Helyette vegyünk kézbe jó lelki könyveket, és hála Istennek, ezek bőséggel beszerezhetők manapság már a katolikus könyvkiadóknál. Vagy éppenséggel a plébániai könyvtárat is föl lehet keresni, hiszen éppen erre szolgál, és le kell fújni a port a könyvekről, hogy aztán lelki hasznunkra fordítsuk azokat. Tehát nagyon ajánlatos naponta egy-egy kiválasztott lelki olvasmányt, egy részletét olvasni, és ezáltal nem csak művelődni, hanem lelkileg is gyarapodni. Föltehetjük persze a kérdést, hogy mit olvassunk. Hát nyilvánvaló, hogy legelső sorban a Szentírást. De a Szentírás mellett jó más lelki olvasmányt is naponta kézbe venni. És ez, ahogyan a Szentírás sem ki kell olvasnunk, hanem csak egy-egy részletet kell vennünk, hogy aztán azon gondolkodhassunk, vagy különféle dolgok eszünkbe ötörjenek, amiket megtehetünk, jó cselekedetek. Hasonlóképpen vagyunk a lelki olvasmánnyal is. Hiszen vannak olyan könyveink, amelyek már ugyan érdekesek, mégse kell habzsolni, hanem úgy, hogy abból lelki értékeket tudjunk meríteni. Egyébként maga a Szentírás is olyan, hogy annak nem minden egyes könyve hoz számunkra lelki gazdagodást, és itt most elsősorban, sőt mondhatnám kizárólag, az Ószövetség bizonyos könyveire gondolok. Főképpen ilyen például a Leviták könyve, hogy miféle áldozatok, vagy miféle dolgok estek meg a zsidók történetében, milyen törvényeket hozott Mózes, ezek nem okvetlen szükségesek a mi lelki fejlődésünkhöz. Nyilván egy szakember más szempontból értékeli és olvassa, mint az, aki kezdő, vagy egyszerűen csak szeretne gazdagodni a Szentírásból. Ugyanez vonatkozik más könyvekre is. Vannak, amelyek tudományosak, vannak, amelyek érdekesek, Mindenféleképpen azért vannak bennük olyan lelki gyümölcsök és kincsek, amiket az ember felhasználhat a maga életében. A Szentírásról maga a Szentírás beszél, hiszen Szent Pál apostol a Timóteusnak ezt írja, minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, intésre. Hát ez kizárólag a Szentírásra vonatkozik. Ugyanakkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a lelki írók, akik buzgóságból és lelki szorgalomból segítenének nekünk, szintén hasonlóképpen úgy forgathatók a műveik, hogy abból az ember sokat meríthet. Elsősorban a Szentírás után illenék a szentek életét ismernünk, kiváltképpen a védőszentünkét. Sőt, Néri Szent Fülöp szerint azok a könyvek, amelyek szerzőinek neve úgy kezdődik, hogy szent, azok csak a javunkra szolgálhatnak. Hát, kérem szépen, ma már sok szentnek a művét is kézbe lehet venni, akár ókoriak, akár újkoriak, tessék olvasni. Hogyan olvassunk? Ez is egy kérdés. Természetesen ne úgy, hogy egy programot kipipáljunk. Na, ezen is túl vagyok. Akkor nem sok haszna van. Hanem érdeklődéssel, és éppen ezért válogatnunk is kell a könyvek között. Lehet az egy szentnek az önéletrajza, vagy életrajza, vagy lehet éppenséggel valamelyik műve egy-egy szentnek, és akkor olyat, ami megtetszik nekünk, és amiből úgy gondoljuk, hogy lelki hasznot tudunk meríteni. Vagyis itt nem önmagában az olvasás a cél, hanem hogy a lelkileg gyarapodjunk az olvasás által. És megint csak ismétlem, ne kiolvassuk a könyvet, hanem a részletekben és valóban a lelki javakat keresve. Viszont legyen rendszeres a lelki olvasás, vagyis ne úgy, hogy belekezdek, aztán félreteszem, és el is feledkezem a dologról, csak a takarításnál, amikor a port kell letörülni, veszem észre, hogy hiszen én ezt elkezdtem olvasni. Legyen rendszeres, tehát ennek szánjunk időt. Ezt lehet aztán közösségben is, a család együtt is olvashat valamit, felolvasva. Az én gyerekkoromban a szüleim, már amikor értelmes gyermek voltam, akkor mindig egy-egy olvasmánnyal altattak el. Közösen olvastuk, illetve ők olvasták föl, így ismertem meg a Bernadettet is, vagy így ismertem meg más ilyen nevezetesebb lelki könyveket. Tehát ez mindenféleképpen családi program is lehet. Ide tartozik még egy nagyon fontos lehetőség a lelki gyarapodásra, ez pedig a prédikációk hallgatása. Itt a figyelem összpontosítása a lényeg, hogy az ember meg tudja fejteni, mit mondott a szónok, vagy mire próbált a prédikáló pap rávezetni bennünket. Persze igaz, hogy magának a szónoknak is feladata, hogy a mi összpontosításunkat segítse, tehát ne csak eldarálja, vagy elmondja monoton módon azt, amit nekünk szán, hanem az valóban azzal a céllal íródjék, vagy fogalmazódjék meg, hogy lelki hasznot merítsünk belőle. Egyébként pedig megtehetjük, hogy a hallott jó gondolatokat az ember akár följegyezheti, visszaidézheti, idézheti magában, és ilyenkor mindig arra is gondolnunk kell. Igazándiból, ha a pap jól készült, de talán még akkor is, amikor nem készül igazán, maga az egyház szól a prédikáló pap által, illetve maga a Szentlélek szólít meg bennünket. Nagyon sokszor előfordul, hogy amikor a pap nem is gondolja, azt hiszi, hogy na, ez nem sikerült nagyon jól, egy-egy hívő éppen azt mondja, hogy éppen most kapott valamiféle lelki indítást, vagy ötletet, vagy éppenséggel buzdítást. A papnak az a dolga, hogy megtegye a kötelességét, becsületesen és lelkiismeretesen. A hívőnek az a dolga, hogy ne csak mint egy programot végig hallgassa, na jó, most éppen a pap beszél, hanem vegyük úgy, hogy valamit adni szándékozik nekünk, tehát ne elzárkózó lélekkel, hanem nyitott lélekkel fogadjuk. Biztos, hogy a Szentlélek mindig ad nekünk valami ajándékot, valami lelki kincset. A lelki olvasás tehát tartozzék hozzá a mindennapi lelki életünkhöz. És akkor most a befejező imádságban Thomas Merton imádságát vesszük, ami nagyon illik Árpádházi Szent Erzsébet ünnepére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Uram, vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami neked tetszik. Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszűttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó, mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts meg, add, hogy hallgatagon csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye, lángja a te dicsőségedre lobbanjon, csak ezért éljek. És töltse be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek nem az érdemért, nem is a tökéletességért, az erényszentségért, hanem egyedül érted, Istenem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Mária Rádió.
Kedves hallgatói család, Csár Tomi vagyok, a Mária Rádió promóciós munkatársa. Egy nagyon jó hírt hoztam most, hiszen az önök segítségével nem csak hogy sikerült összegyűjteni az októberi maraton célösszegét, de túl is léptük azt, hiszen 16,9 millió forint adományt küldtek nekünk október végéig. Ezzel nagyon hosszú idő után először a Szűzanya rádiójának eltűnt a tartozása, és pozitív tartalékkal 2,5 millió forinttal tudtuk zárni a hónapot. Ismét egy igazi csodának lehetünk szemtanúi, és ismét bebizonyosodott az, hogy Isten, a Szűzanya és a hallgatói családunk is vigyáz a Mária Rádióra. Nincs olyan akadály, amit az önök és a gondviselés segítségével a rádió át ne tudna ugrani. Tényleg óriási szeretettel és hálával köszönjük mindazoknak, akik részt vettek az adománynapokban, akár anyagilag, akár imáikkal, és természetesen azoknak is, akik Szokásos adományaikat elküldve biztosították a rádiót, hogy ez a negatív egyenleg el tudjon tűnni. Már csak annyi feladatunk maradt, hogy ezt a tartalékot meg is tartsuk, esetleg növekedni tudjon, ezzel még nagyobb biztonságot hozva a rádiónak. Ez azonban arra szeretnénk kérni a hallgatókat, hogy a működésünkhöz szükséges anyagi költségeket minden hónapba biztosítsák. Ez már egy jóval könnyebb feladat, mint ami előtt októberben álltunk, de fontos kiemelni, hogy nem szabad hátradőlni, hiszen most, hogy végre pozitív egyenleggel biztonságba tudhatjuk a Szűzanya rádióját, ezt a biztonságot hónapra hónapra őriznünk kell ahhoz, hogy ne fordulhasson elő hasonló tartozás felhalmozása. Kérem ezért a kedves hallgatókat, hogy továbbra se engedjék el a Szűzanya kezét, vigyázzanak a rádiójára, ahogy mi is mindent megteszünk azért, hogy az öröm hírt még nagyon sokáig sokaknak terjeszthesse. Köszönöm még egyszer önöknek, áldott napot, és persze jó egészséget kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztust!